Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Kaposi Dávid nevében is. Én Farkas Dávid vagyok, ez a hetes az Inforádió kézilabda magazinja. A műsorban megszólal a férfi NB1-ben ezüstérmes Szeged új vezetőedzője, és részletesen foglalkozunk a női juniorok Európa-bajnoki sikerével. Tartsanak velünk!
Hetes, ezt nem lehet kihagyni.
Egymás után harmadszor nyerte meg a női U19-es Európa-bajnokságot a magyar korosztályos csapat. Szilágyi Zoltán szövetségi edző együttese 100%-os teljesítménnyel lett aranyérmes a romániai kontinens bajnokságon. A szakvezető szerint nem a döntő, hanem a franciák elleni nyitó meccs volt a legnehezebb. A riporter Kalapos Mihály.
A döntőben a dánok ellen a szünetben még 3 gólos hátrányban volt a magyar együttes, és utána ugye 9 gólos győzelem lett a vége. Mi hangzott el az öltözőben, hogy ekkora fordulat következett be?
Igazából nem sok mindenről beszéltünk taktikai szempontból. Elsősorban a lelkükre próbáltam hatni, hogy most először így a torna során egyfajta ilyen megilletődöttséget, kisítőséget éreztem rajtuk, és pont az volt a tapasztalatom, hogy előtte végig nagyon jó magabiztos játékot produkáltunk megfelelő mentalitással, és erre próbáltam igazából csak felhívni a figyelmüket, hogy semmi vesztenivalónk nincs, csak rajtunk múlik az, hogy ezt a mérkőzést megfordítjuk, vagy nem, és azt próbáltam velük megértetni, hogyha hisznek benne, hogy ezt a meccset meg tudjuk nyerni, akkor meg fogjuk nyerni, de ehhez viszont kell az, hogy először egy kicsit megnyugodjunk, azokat a dolgokat, amiket megbeszéltük, a taktikai szempontból nyilván azokat megvalósítjuk, és az nagyon szépen jött a második fél időben, nagyon ügyesen, először még ugye kiegyenlítettünk, és aztán pedig egyre komolyabb, egyre nagyobb lelki erőről tettünk tanúbizonyságot, és a fél pedig egyre inkább fogyott el, és lélekben egyre inkább ment le felé, és már tényleg arról volt szó, hogy már a végjátékban, hogy igazából az volt a kérdés, hogy mennyivel nyerünk, nem azt, hogy melyik csapat nyer, hanem hogy mennyi lesz a különbség.
Mikor érezte, hogy megvan a siker?
Talán az utolsó 5 percben tudtam egy kicsit megnyugodni már, hogy itt most már bármi történhet, itt már azért ezt valahogy végig fogjuk vinni, és meg fogjuk csinálni, tehát itt már nem tud visszajönni ebből a dán csapat. Persze éreztem közben is, hogy most már tényleg annyira fent vagyunk, tehát annyira domináljuk a mérkőzést, hogy ebből már nagy baj nem lehet, de az ember azért ugye sok mindent tapasztalt már így a pályafutása során, nagy csodákat, úgyhogy igazából csak az utolsó 5 perc. Azt tudom, hogy amikor átvettük a vezetést, és egyre többen vezettünk, ott volt hát amíg 16-15-14 perc, ott az nagyon-nagyon lassan telt, és folyamatosan azt néztem, hogy jaj, még milyen sok van hátra, és ezt valahogy tartsuk, de nem csak tartottuk, hanem még mindig tudtuk növelni az előnyünket, és igazából tényleg az utolsó 5 perc volt már tényleg egy ilyen full örömjáték.
Ugye volt, hogy hátrányból fordított a válogatott, például a franciák elleni első meccsen. Volt, hogy szoros csatában nyert, mondjuk mint Montenegro ellen a középdöntőben, de melyik volt a legnehezebb?
Talán az első mérkőzés a franciák ellen, tehát egy nagyon jó francia válogatottat sikerült megvernünk, és nem kis szerencse is kellett hozzá. Tehát sokan azt mondják, hogy mindig az a jó kezdés, amikor nem jó játékkal, de valahogy behúzod, tehát hogy valahogy megnyerjük. Ez pont így volt, és tényleg ilyen apróságokon múlik, ugye hát az utolsó másodpercekben lőtt góllal sikerült nyernünk egy végig domináló, végig nagyon jó meccset produkáló franciák ellen, tehát mi igazából csak futottunk az egész mérkőzésen az eredmény után, és nagyon nagy szerencse volt aztán, persze a küzdeni tudás, az a mentális plusz, amiről beszéltem, ezek természetesen benne voltak, de szerencse nélkül ez nem ment volna, és hogy ott meg tudtuk fordítani, és azt gondolom, hogy mindig minden csapatnak az erejét mutatja, hogyha nem jó játékkal is, de tud rügyelőzni, és az nekünk adott egy akkora rendületet, ami aztán úgy végig kitartott, és egyre jobb játékot produkáltunk, egyre felszabadultabban tudtunk kézilabdázni, és ennek következtében aztán sikerült ezt az egészet így felépíteni, illetve felépült ez magától ez szerint, és a végén pedig sikerült ezt a nagyon szép sikert elérni.
Miben emelkedett ki igazán a magyar csapat az Európa-bajnokság mezőnyéből?
Én azt gondolom, hogy taktikai szempontból már kifejezetten érett játékosaink vannak. Megtanulták már a kulcsjátékosaink, hogy mikor kell gyorsítani, mikor kell lassítani a tempót a mérkőzés alakulásának megfelelően. Illetve, amivel én még nem dolgoztam, lány csapatokkal, válogatottal, főleg, ugye utánpótlás korban, azt tapasztalom, hogy van bennük, amiről már eddig is beszéltem, egy olyan lelki plusz, egy olyan mentális erő, hogy meg se fordul a fejükben az, hogy ezen a mérkőzésen, még ha nem játszunk jól, még ha nem is nekünk áll a zászló, hogy ne nyerjünk. Ez egy nekem egy nagyon pozitív tapasztalat ebben az egészben, hogy ezekben a gyerekekben benne van egy olyan fajta győzni tudás, győzni akarás, amit nagyon remélem, hogy a felnőtt korba tudják magukkal tovább vinni, hiszen szokták mondani, hogy mindig fejben dőlnek el a nagy eredmények, és pontosan ezt érzem itt is, hogyha nem is játszottunk jól, de az a győzni tudás, az a győztes szemlélet, hogy bennünk volt végig. Talán ez volt az, ami az nehézségeken át segített, és ez volt az, ami miatt sikerült megszereznünk az aranyérmet.
Ugye Simon Petra lett az MVP, de például a kapusaink is remekeltek. Mi lesz a legfontosabb ezeknél a játékosoknál, hogy folyamatos maradjon a fejlődés?
A legfontosabb talán az, hogy ezt a mostani siker, természetesen sikerként éljük meg, de azt mindenki tudatosítsa magában, hogy ez egy következő lépcsőfok csak az ő pályafutásában, karrierjében. Nem szabad ezt túlságosan túlértékelni. Ez még mindig csak egy utánpótlás világverseny. Tehát itt arról van szó, hogy nagyon fel kell figyelnünk arra, hogy nehogy ezek a gyerekek is, vagy akár ugye a közvélemény által is való befolyások túlságosan nagy hatással legyenek rájuk, és tudatosítani bennük, hogy még nagyon messze vannak attól a szinttől, ahová szeretnének eljutni, és ezért még nagyon sokat kell tenni. És hát az kell továbbra is, hogy én nagyon remélem, hogy mindegyik NB1-es csapathoz megy nagy része a csapatnak, és ott azt a megfelelő munkát el tudják természetesen végezni, ami kell ahhoz, és mellette pedig megtartani azt az alázatot, és azt a hozzáállást, hogy ő napról napra jobb akar lenni, és nem pedig megelégedni azzal, hogy ők már most már egy komoly sikert értek el, mert ez még nem az.
Volt olyan poszt egyébként, ahol hiányérzete volt, illetve hogy állunk az igazán magas lövőkkel?
Természetesen ez mindig probléma. Ma évek óta a magyar válogatottnál az utánpótlás korosztályokban, hogy kevés a lövő, átlövő típusú játékos. Mi csapatunkban is, hogyha megnézzük, két darab olyan játékosunk van, akik átlövő típusúak, ahogy említettem, Csíkos Luca, és Varga Emília. Továbbá évek óta balkezes jobb átlövőt nem találunk így az utánpótlás korban, vagy nem nevelünk ki. Ezzel mindenképpen kellene változtatnunk. Ez természetesen ez egy komoly hiányossága a mi képzésünknek. Tudom, hogy ezen komoly szakemberek folyamatosan dolgoznak, és próbálják a megoldást megtalálni, tehát közösen kell valamit tenni, hogy megtaláljuk azokat a játékosokat, akik természetesen vannak nagyon ügyes irányítóink, nagyon ügyes szélsőink, de jobban el kellene indulni a felé a képzésünket tekintve, hogy megtaláljuk ezeket az átlövő típusú játékosokat is.
Ugye ez a korosztály most már sorozatban harmadszor nyert Európa-bajnokságot. Mi kell ahhoz, hogy a felnőtteknél is jelentkezzenek ezek a sikerek?
Említettem már, hogy ezt részsikerként kell megélni, ezeket az eredményeket. Aztán természetesen az, hogy ezt a győztes mentalitást valahogy vigyék magukkal tovább, és az, hogy a felnőtt klubjukban megkapják ezek a játékosok a lehetőséget, a játékperceket, ami nagyon fontos, és megmaradjon továbbra is ez az alázat, ez a céltudatosság, ami most bennük van. Tehát ez egy nagyon sok részből álló dolog, aminek össze kell jönni egy játékos esetében. Én nagyon bízom benne, ismerve ezeket a lányokat, hogy több játékos is el fog tudni jutni a felnőtt válogatottságuk is.
Édesapja, aki maga is kiváló játékos volt, mit mondott a döntő után?
Gratulál természetesen minden mérkőzés után, szoktunk beszélni, vagy beszéltünk, és hát itt minden mérkőzés után elemezzük a találkozót, megbeszéljük, hogy mik voltak a jó, vagy esetleg nem olyan jó döntések, de ezután a mérkőzés után igazából csak arról beszéltünk, hogy mennyire nagyszerű érzés ez, és hogy mennyire jó dolog az, hogy ezt így végigvittük, kitartottunk végig amellett, amit elkezdtünk, ugye már itt a felkészülés során is, és hogy mennyire szép és jó eredmény ez. Igazából csak az öröm volt, amit, amit kifejeztünk itt a legutóbbi beszélgetés során.
És az ön pályafutásában ez az aranyérem mit jelent?
Hát igazából nekem az első aranyérem. Tehát a Debrecennel volt szerencsém már több bronzérmet is nyerni, ugye magyar bajnokságban, magyar kupában, viszont aranyérem ez az első, és az első aranyérem az mindig emlékezetes marad az ember számára, azt gondolom, az élete végéig, úgyhogy ez egy nagyon különleges és egy nagyon szép dolog, és nagyon szívesen fogok erre mindig visszaemlékezni, és nagyon büszke vagyok erre a dologra, büszke vagyok a természetesen a csapatra, és az egész stábra, akivel együtt dolgozhattam, úgyhogy ez egy nagyszerű eredmény, de ahogy mondom, azért mégiscsak utánpótlás eredmény a legfontosabb az, hogy ezek a játékosok, ahogy ezt tette, mennyire fontos lenne az, hogy fejlődésük ilyen töretlen legyen a következő években is.
Szilágyi Zoltánt, a magyar női junior válogatott szövetségi edzőjét hallották.
Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja.
Hetes, ezt nem lehet kihagyni.
Jövő héten kezdi meg a felkészülést a Szeged férfi csapata. Az együttest a 10 év után távozó Juan Carlos Pastor után egy szezonon át Kárpáti Krisztián, a Szegedi Akadémia vezetője irányítja majd. A fiatal szakember élete lehetőségének tartja a feladatot, és mindent megtesz, hogy a szegedi kézilabda hagyományainak megfelelően szerepeljen a csapat. A riporter Kaposi Dávid.
Néhány héttel ezelőtt már ugye bejelentették, hogy ön veszi át a Szeged férfi csapatának a vezetőedzői posztját. Amióta megtörtént a bejelentés, hogyan készült itt az elmúlt hetekben?
Igen, május közepén derült ki, hogy a következő szezonban nekünk kell irányítani a Szeged felnőtt csapatát. Nyilván a nyári szünetig előkészületi munkákkal telt az időszak. Játékosokat kerestünk, akik még voltak a piacon elérhetőek. Utána a stábot alakítottuk ki, majd ugye megterveztük az első 6 hétnek a felkészülési időszakát, és akkor most azért az elmúlt 2-3 hétben azért egy kis pihenőt is beiktattam családdal és régi gyerekkori barátokkal. Most ezen a héten pedig már itt vagyunk a Pikk Arénába, és teljes gőzzel készülünk a felkészülésre.
Maga az edzések, azok majd csak ugye a jövő héten kezdődnek. Mennyire várja már az első találkozást a csapattal?
Így van, 24-én kezdjük meg a felkészülést. Előtte azért egy 3 hetes otthoni programot kellett a játékosoknak, vagy kell a játékosoknak elvégezni. Megmondom őszintén, hogy nagyon kíváncsian várom a közös munkát. Nagyon bizakodó vagyok. Én azt gondolom, hogy egy jó összetételű csapat lesz, és egy jó összetételű stáb. Nagyon remélem, hogy egy jó házasság lesz ez a következő egy év.
Mi lesz az első beszédének a fő mondani valója, vagy a fő üzenete, amit majd a keretnek tart?
Hát a fő üzenet az már megvolt, mert mielőtt elmentek a srácok a nyári szabadságukra, mindenkivel leültünk csapatszinten, illetve egyénileg is. Nyilván a fő üzenet az, hogy próbáljuk meg mindent kimaxolni ebből az egy évből, hiszen ez nekik is, meg nekem is egy óriási lehetőség. Nyilván az, hogy a következő évben milyen eredmények születnek, hogy teljesítünk a bajnoki és a nemzetközi szinten, az meghatározza mindenkinek a jövőjét, hogy merre fog mozdulni. Úgyhogy e köré szeretnénk építeni az egész évet.
Ugye egy évre szól a felkérés, annak idején, amikor ez szóba került, mennyit gondolkodott ezen, vagy hogyha egy szegedi felnőtt csapat hívja, akkor arra nem lehetett nemet mondani?
Nem volt gondolkodás, se gondolkodási idő nem volt, meg nem is volt kérdés, tehát amikor az elnök úr megkérdezte, hogy elvállalnám-e a feladatot, hogyha nem találnak a következő szezonra edzőt, akik ők elképzeltek, akkor én mondtam, hogy természetesen bármikor. Viccesen megkérdeztem, hogy hol kell aláírni, aztán végül úgy alakult, hogy összejött a dolog.
Van pár játékos a keretben, akivel nagyjából egyidős vagy korban közel áll önhöz, nem tart attól, hogy emiatt egy kicsit nehezebb lesz majd velük a közös munka, vagy ilyenkor megvan az edzőjátékos hierarchia?
Én nagyon remélem, hogy egy jó viszonyt tudok kialakítani a játékosokkal. Természetesen a pálya szélén edzés, mérkőzés öltözőben meg kell lennie annak a aláfölé rendeltségnek, ami egy ilyen atmoszférában szükséges. Nyilván az, hogy a pályán kívül hasonló korosztály vagyunk, bár azért most már nincsen velem egykorú játékos a csapatban, talán Mikler Oli az, aki legközelebb áll hozzám, csak 1-2 éve fiatalabb nálam. Azt gondolom, hogy a pályán kívül lehet egy egészséges, jó kapcsolatot kialakítani a játékosokkal. Azt kell megértenie mindenkinek, hogy a pályán, meg a pályán kívül, itt az öltözőben és az edzéseken, akkor a rend és fegyelem, hogyha megvan az, hogy kihatározza meg az irányvonalakat, és a többieknek pedig ezt végre kell hajtani. Természetesen a azt gondolom, hogy azért a más kultúrákban is látjuk, hogy csapatkapitányoknak, irányító játékosoknak van már szerepe a taktikának a kidolgozásába, illetve az irányvonalak meghatározásába. Természetesen a nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékosoknak a véleményére a megfelelő időben, megfelelő körülmények között én is kíváncsi leszek.
Hogyan néz ki a felkészülés, mik ennek a következő heteknek a legfőbb állomásai?
Az első hetet a Szegeden töltjük, felmérésekkel fogjuk kezdeni, orvosi vizsgálatokkal a hetet, majd szépen fokozatosan adagoljuk a terhelést. A második, harmadik héten elmegyünk Szlovéniába, Roglán fogunk edzőtáborozni, ez már a felnőtt játékosainak nem ismeretlen terület. Ott minden feltétel adva van egy magaslati edzőtáborba, hogy a jó alapokat megteremtsük a csapat számára. A harmadik hét végén, mielőtt hazajövünk, Roglán lesz az első felkészülési meccsünk, a szlovén Gorenje Velenjével fogunk játszani. A negyedik hét végén Franciaországba utazunk egy nemzetközi tornára, majd az ötödik héten két meccsel hangolódunk még, fogadjuk a Partizán Belgrádot, és 26-án zárjuk a felkészülés utolsó hetét Balatonfüreden, szombaton, és akkor rákövetkező hét pénteken pedig fogadjuk itthon a Gyöngyös csapatát.
Mennyire kell a saját képére formálni a csapatot egyáltalán, az ön edzői elképzelései azok mennyire különböznek attól, mint amit mondjuk a Szeged eddig játszott?
Én azt gondolom, hogy minden edzőnek megvan a saját elképzelése, a saját stílusa, de egyébként nagy vonalakban hasonló lesz a játékunk, mint amit eddig láthattak a szurkolók, nézők. Alapvetően sok olyan játékelem, taktikai elem egyezik az én elméletemmel, vagy az én meglátásaimmal, mint amit a Mr. képviselt. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy az időrövidsége miatt, meg egyébként is azt gondolom, hogy vannak nagyon jó dolgai ennek a spanyol rendszernek, kár lenne ezeket átalakítani, vagy kivenni. Természetesen pici változtatások, egy-két újítás mindenféleképpen be fog jönni a repertoárba.
Juan Carlos Pastor 10 évig volt a Szeged vezetőedzője, több bajnoki címet is nyert a csapattal. Mennyire nehéz egy ilyen helyzetben egy új edzőnek, bármilyen csapat, nem csak a Szeged, de főleg egy Szeged szintű csapat élére kerülni?
Nyilván ez egy hatalmas felelősség és egy nagy megtiszteltetés, illetve egy kihívás, és azt gondolom, hogy ennek nem könnyű megfelelni. Az elmúlt 10 évet látva azért itt a szegedi csapat szinteket lépett a nemzetközi mezőnyben, egy igenis jegyzett csapattá vált, ugye itt az elmúlt időszakban többször sikerült elhódítani a Veszprém elől a bajnoki trófeát, tehát így szempontból mindenféleképpen egy nagyon nehéz feladat, de egyben egy nemes feladat is, úgyhogy várakozva tekintek a következő időszakra.
Az előző években már a Szegedi Akadémia vezetőjeként nyilván közelről rálátott arra, hogy hogyan is dolgoznak Juan Carlos Pastorék. Mi az, amit mondjuk tanult tőle?
Hát alapvetően ugye nagyon sok mindent el lehet lesni ezeken az edzéseken, ami nyilván könnyebbség, és egy talán picit abban én is bízok, hogy ugye kész játékosokkal, profi játékosokkal, olyan játékosokkal kell dolgozni, akik egy alapvető sémából ki tudják választani, hogy mik a legjobb döntések, mik a legjobb meglátások. Juan Carlos Pastor ebben nagyszerű stratéga volt, tehát nagyon jó taktikai elemeket dolgozott ki, számtalan lebontása és megoldása volt egy-egy játéknak. Nyilván ezeket az ember edzés közben ellesegeti, időszakosan egyeztettünk is ezekről a dolgokról, hiszen az NB1-s csapatunk is ennek a taktikának az alapjait próbálta elsajátítani. Nyilván egy úgymond basic verzióba, hiszen a 18-19 éves játékosoknak még a rutinjuk és a döntésképességük még nem olyan, mint a BL játékosoké. Én azt mondom, hogy sok játékelem lesz, ami vissza fog köszönni, de természetesen, ahogy mondtam az előbb is, hogy minden edzőnek megvan a saját elképzelései. Nyilván nézegetem én is nemzetközi csapatoknak a játékát, és ezekből azért az ember próbál szemezgetni olyat, amit mondjuk rá tud húzni most a mostani Szeged játékára.
Az akadémia vezetőjeként nyilván teljes rálátása van az utánpótlásra. Mennyire elvárás az, hogy most egy kicsit fiatalítsák a csapatot?
Nyilván én azt gondolom, hogy a célokat úgy kell megfogalmazni, illetve a játékos keretet úgy kell kialakítani, hogy ezek teljesíthetők legyenek. Nyilván cél az, hogy legyenek magyar játékosai a Szeged felnőtt csapatának, de nem annak árán, hogy veszítsen a nimbuszából. Tehát az elsődleges cél az a következő szezonban, hogy a megszerzett pozícióját a Szeged megtartsa a nemzetközi szinten is, meg a magyar bajnokságba is, és emellett, ahogy belefér, természetesen igyekszünk magyar játékosokkal is feltölteni a keretet, teret adni nekik, hogy tudjanak bizonyítani, és nyilván aki él a lehetőséggel, azok egyre jobb pozícióba tudnak kerülni.
Egy éves átmeneti időszakról van szó, hiszen bejelentették, hogy Mihály Appelgren és Jonas Kielman veszi majd át 2024 nyarán a csapatot. Mi történik akkor, hogyha mondjuk ez az egy év önnel, önökkel jól sikerül, akkor sem lehet elgondolkodni valahogy a folytatáson, vagy ez már biztos, hogy akkor önök visszakerülnek az akadémiára?
Erre a kérdésre egyértelműen azt gondolom, hogy nem nekem kell válaszolni, hanem ez a klubvezetésnek a dolga. Az én megbízatásom az egy évig tart. Természetesen vannak arra elképzelések, hogy a továbbiakban milyen forgatókönyvek jöhetnek számításba. Én most ezzel megmondom őszintén, hogy nekem az életemnek a lehetősége, én nem azzal foglalkozok, hogy mi lesz majd 2024 nyarán, hanem lépésről lépésre, meccsről meccsre, edzésről edzésre tanuljak, tapasztaljak, próbáljam a csapatból a legjobbat kihozni a stábbal együtt. Nyilván az egy kellemes teher lesz, hogyha úgy sikerül a következő szezon, hogy adott esetben elgondolkodhatunk arról, hogy merre felé legyen a folytatás, de én nem szeretnék ennyire előre ugrani ebben, mert tényleg most ez egy teljesen új szituáció nekem is. A következő időszakkal szeretnék foglalkozni, és nem azzal, hogy mi lesz majd egy év múlva.
Említette az átigazolásokat, mennyire elégedett az érkezők névsorával? Mindenkit sikerült megszerezni, akit terveztek?
Két olyan igazolás volt, akik már eldöntött igazolás volt, és még az előző stáb kérésére kerültek ide. Azt gondolom, hogy ugye itt május közepén, amikor kiderült az, hogy mi a következő szezonban a felállás, akkor már a játékos piac igencsak szűkös. Én azt gondolom, hogy a lehetőségeinkhez képest ebben az időszakban, ami volt, meg tudtuk oldani a feladatot. Nyilván, ha körbenézünk a játékos piacon, akkor biztos, hogy lehetett volna másképp is alakítani ezt, de a jelenlegi helyzetből én azt gondolom, hogy kihoztuk a legjobbat, és bízok abban, hogy akiket végül kiválasztottunk, azok be fogják bizonyítani azt, hogy helyük van itt.
És mit szólt, amikor megtörtént a BL sorsolás, hiszen azért sokak szerint ennél nehezebb csoportba nehezen kerülhetett volna a Szeged?
Nagyjából egyetértek ezzel a kijelentéssel egyébként. Kint voltam személyesen a cégvezetővel a BL sorsoláson. Én azt gondolom, hogy a Szeged van olyan jó csapat, hogy bárkivel föl tudja venni a verseny. Igazából a szűkített BL mezőnybe, ugye most egy ideje már csak 16 csapattal megy a BL mezőny. Én azt gondolom, hogy könnyű csoport vagy könnyű ág nincsen. Ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el, természetesen meccseket kell nyerni, itthon is, meg idegenbe is. Alapvető cél az, hogy jussunk tovább a csoportból, és egyébként, hogyha nehezebb csoportból sikerül a továbbjutás, akkor lehetséges, hogy utána esetleg egy picivel kedvezőbb lesz az egyenes kieséses szakasz. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy nagyon könnyű csoportot sehogy se sikerült volna találnunk. Talán egy-egy csapat volt az, akire azt mondtam volna, hogy szívesebben játszottam volna adott esetben velük, de meg kell oldani a feladatot.
Mit gondol, mennyire fog izgulni az első, akár hazai, akár idegenbeli BL meccs előtt?
Nem annyira vagyok izgulós típus, megmondom őszintén. Természetesen mondjuk az első BL meccs, ami a hazai Párizs elleni mérkőzés lesz, amikor majd kimegyek a játéktérre, és mondjuk kint van 6-8 ezer ember, akkor biztos az egy új szituáció lesz. De alapvetően én úgy vagyok beállítva, hogy a hétköznapokban az ember elvégzi a munkát. A meccs előtti napon sokat szoktam gondolkozni, hogy mit, hogy merre kéne csinálni, de amikor jön a meccs, akkor már igazából nem agyalok rajta, mert tudom, hogy a munkát elvégeztük, amire lehetett felkészültünk, és igazából a pillanatnyi forma az, ami majd meghatározza a teljesítményünket. Úgyhogy alapvetően biztos, hogy lesz drukk az emberbe, hiszen azért ez egy teljesen más kávéház, mint ahol eddig dolgoztam, de inkább várom és kihívásként élem meg, mint hogy félnék tőle.
Kárpáti Krisztiánt, a Szeged férfi csapatának új vezetőedzőjét hallották. Már a véget ért a hetes. Új műsorral legközelebb, jövő kedden este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Magazinunk adásait megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. A szerkesztő Kaposi Dávid, valamint Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.